Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Október 31-e a reformáció ünnepe. Ez most vasárnapra esik. Mai műsorunkban ezért egy kicsit erre az eseményre emlékezünk. Tegyük fel a kérdést, hogyan is alakult ki a reformáció ünnepe? Erről a kérdésről Vörös Virág faggatta Milisics Mátét.
Általában elfogadott a protestáns egyháztörténészek között, de mégis úgy tűnik, hogy ez nem ment át a köztudatban, hogy Luther Márton nem szögezte ki a 95 tételt, elkészítette, de mivel maga Luther sem ír soha erről az ő életrajzába, vagy bármilyen visszaemlékezésébe, csak halála után írnak az ő kortársai, azt mondhatjuk, hogy ez a szép hagyomány Luther korában, ez egy elfogadott kifejezési forma volt, hogy bizonyos téziseket, tételeket kiszögeznek a különböző templom kapukra, de mégis azért mondhatjuk a kétségbe, mert Luther egy olyan személyiség volt, aki idézőjelben úgymond maga teremtette meg a saját kultuszát. Nagyon sok mindent elárult az életéről, ugye a lelki vívódásairól, toronyélmény, még sok olyan dolgot leírt, amely a személyét közel hozta mind a kortársak, mind a mai ember számára, és pont akkor a legfontosabb dologról ne írt volna, hogy saját maga az életrajza teszi kétségessé, hogy valóban kiszögezte a 95 tételt. Tehát, hogy a reformáció napjának ünneplése ugyanúgy helyes, mert senki nem vonja azt kétségbe, hogy a tételek kinyomtatása 1517. október 31-én történt, hogy ugyanúgy a reformációt kell ünnepelnünk, legfeljebb azt kell mondani, hogy a hagyomány szerint Luther kifüggesztette a vártemplom kapujára, de a lényeg az elkészítés, ha szembeállítjuk Calvinnal, aki nagyon is keveset árult el magáról, egyáltalán megtéléséről is, csak így közvetve tudunk, ugye a Zsoltárok könyvéhez írt előszava, még más hasonló biblia magyarázatai és levelek, amiket ő írt különböző emberekről, ott tudjuk felfejteni az életét. Nem építette fel ilyen szempontból saját magát. Ezzel szemben Luther Márton korszak egyik nagy festőjével, Lukács Cranachkal úgymond kiépítette a evangélikusságnak a képi kultúráját is, és ezek a Lukács Cranach által készített oltárképeken Luther maga mindig megjelenik, ugye a szenvedő Krisztus mellett, vagy valamilyen módon.
Azért ez sok kérdést felvet, nem?
Ez ugye onnét jön, hogy maga Luther nem vedette el a oltárnak a használatát, és ugye ezeken az oltárokon ezek a képek, hát sajnáljuk, hogy ez most nem egy látható adás, akkor jobban be lehetne mutatni, de a lényeg az, hogy nagyon is egy átgondolt teológiai festményeket úgy készültek el, hogy a korszak nagy reformátora is, hát Luther is tudta a saját történelmi szerepét, hiába a kezdetekkor ő nem akart önálló egyházat alakítani, de hát így alakult a reformáció története, akkor ő maga ezt felvállalta, és megjelenik az oltárképen, mellette akár mondjuk Bölcs Ugyes, ugye a nagy támogató. Sok emberben él a 95 tétel, meg az, hogy új egyház reformáció kezdete, de ez nem úgy kezdett, hogy most összeültek páran, és akkor elindítottak egy új mozgalmat, hanem Luther a korszak egyházi visszaélésére akart választani a téziseivel, és utána, mivel ezeket kinyomtatásra került Wittenbergben, nagyon gyorsan utána elkezdték ezt terjeszteni. Ugye a Gutenberg által feltalált gép segítsége nagyon is fontos társa volt a reformációnak, lehet mondani, egyfelől ugye a biblia fordítások terjesztésé, másfelől meg a tézisek terjesztésében biztos, hogy ilyen gyors hatásra a luteri gondolatoknak nem lett volna, hogyha a nyomtatást nem találják fel. Olyan tévhiteket is el kell oszlatni, hogy a reformáció után mindenki elkezdte a Bibliát olvasni. Hát még a utána következő századokban is olvasunk olyan zsinati végzésekről, hogy olyan lelkészt a gyülekezetnek el kell küldeni, akinek nincs Bibliája, és olyan lelkész maradhat meg, ugye, aki mondjuk hajlandó a nagy díszes subájáról lemondani, azt az állát eladni. Ugye tudjuk, hogy az korai században még nem alakult ki a mai Balázsnak nevezett egyházi viselet. Eladja ezt a díszes subáját, ha hajlandó ebből venni egy Bibliát, akkor maradhat a gyülekezet élén. Ha pedig nem, akkor a gyülekezetnek el kell küldeni. Ez a rendelkezés is mutatja, hogy azért még a reformáció egyházainál se tudott egyből és olyan erősen a napi bibliaolvasás révőni, hogyha még voltak olyan gyülekezetek, akkor nem rendelkeztek Bibliával. Persze ez nem azt jelenti, hogy a Szentírás bizonyos részletei nem lettek volna meg, csak ugye egy teljes Biblia, ami tényleg nagy érték volt a koraújkorban, nem volt. Azt kell ebből a történelmi tényből is, amit most idéztem, elmondani, hogy erre is úgymond hálával kell tekinteni, hogy ma már zsebméretű biblia, teljes biblia, magyarázatos biblia, különböző nyelvű biblia, mindenki beszerezheti, és akár intellektuális örömére egyszerre olvashat 4-5 nyelvű bibliát, és hogyha ez van energiája, hogy...
A reformáció kezdete óta hogy emlékeztek meg erről?
Felmaradt, hogy a Genf reformációhoz kötődő ünnepségekkor lövészeti versenyeket rendeztek, vagy akár tűzijáték is volt. Calvin halálának a 400. évfordulóján egy jelmezes felvonulást is rendeztek, amikor úgy öltöztek be, hogy az egyik ember Husz János volt, aki előreformátor, valaki Calvinnak öltözött, valaki korabeli diáknak, hogy ilyen szempontból az átlag ember megérhette a saját történelmének régmúltját. Különböző korokban, különböző képen jelent meg a reformáció ünneplése a nagyobb közösségeikben, ugye ott, ahol meg tudták magukat mutatni, mert többségben voltak, ott biztos, hogy úgy érték meg, hogy megerősödtek az identitás tudatokban, mert ott rendezhettek olyan eseményt, amely nem csak egy istentiszteletből árt, hanem másfajta koncert, vagy más esemény, amely túlmutat a vallási kereteken. Természetesen más volt azokban az országokban a helyzet, ahol a protestánsok kisességben voltak, tilalmaknak, engedélyekhez volt kötve az ünneplés, be voltak a templom falai közé szorítva.
És akkor mit csináltak? Ott tartottak prédikációt?
Prédikáció, zenei hangverseny, jubileumra megjelent könyveket, mondjuk a ez jobban ugye az evangélikus ünnepléshez tartozik, ugye kirakták az oltár köré, több gyertyát raknak az oltárra evangélikusok, de általában is a reformátusokra is jellemző, hogy akkor valamilyen plusz dolgot hozzáraknak az eseményhez, teológiának a díszdoktori avatásától kezdve, a konfirmandusok ünnepségét, hogy külön ilyen színdarabot annak elő, hogy bármilyen olyan módon, amely anyagi ráfordítás nem igényel, de szellemileg hozzájárul ahhoz, hogy az ünnepfényét emelje. Én úgy látom, hogy a reformáció ünneplésének a napjainkba való megéléséhez az kell, hogy nem a nagy aktusok, hogy nem különböző helyeken emlékműveket, szobrokat avatunk, vagy éppen kibérelük a koncerttermet, és hatalmas megakoncerteket csinálunk, ez is fontos, hanem az, hogy a reformátorokkal való biblikus együttélés. Ez alatt azt értem, hogy amikor mondjuk valamelyik reformátornak van a halálának, vagy a születésének a napja, akkor nem kell, hogy róla most címlapon csak ő legyen, hanem igenis, akkor mondjuk egy református médium nem tesz mást, mint igenis felhívja a figyelmet arra, hogy ez a reformátor bizonyos bibliai igéket hogyan magyarázott, és az ő biblikusságát az hogyan kell a 21. századba értelmezni. Még nagyon sok olyan feladat vár ránk, hogyha valóban úgy akarjuk, hogy lelkileg közünk van a reformátorokhoz, meg kell tenni, mert vagy az évszázadok során nem tettünk meg, vagy pedig régen ebben megtettük, és mégis elfelejtődött. Például a heidelbergi KT-nak a, úgymond a konfirmáció utáni használata kivesztek a KT magyarázatos istentiszteletek. De ugyanezt lehet elmondani a második hervét hitvallásról, és hát a protestáns ember minden nap olvassa a Bibliát, Isten igéjét, csak ugye azok a vezér zászlók fognak akkor hiányozni, hogyha nem ismerjük azokat a hitvallást lerakó embereket, akik igenis újat tudtak mondani az addigi gondolkodáshoz képest. A református sok nagy gyülekezeti közösségéből hiányzik a KT-nak a szeretete és ismerete, az is alkalmas lenne arra, hogy bibliaórákon tanulmányozzák és segítség legyen az identitás tudat megéléséhez.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Egész társadalmunk nagy gondja, hogy a férfiak egyre nehezebben találják a helyüket elpuhult világunkban. Valami lényeges emberi létszükséget nem fejlődik ma ki, amit így mondunk, férfiasság. Különféle áltevékenységekbe és társadalomellenes tevékenységekbe folytják éppen ezért a férfiak azt a valamit, amitől magukat férfiasnak érzik. Van egy egyházi mozgalom, amelyik tudatosan küzd ez ellen a jelenség ellen. A férfi sátor. Lisztes Gáborral Vörös Virág beszélgetett.
Hogyha itt fölnéz a falra, itt van a nagyapámnak a fotója, akinek nagyon érdekes élete volt. 3 szakmát megtanult, egy háborút végigharcolt, még az első világháborút, megsebesült. És biztos, hogy ő nagyon sok dolgot el tudott volna nekem mondani arról, hogy mi a dolga egy férfi embernek. De nagyon érdekes módon nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy ő ezt elmondhatta volna.
Mert?
Hogy mondjam, ő tette a dolgát. Végül is kőműves lett, mert azt szerette igazán. Nem nagyon találta a helyét otthon például. A nagymamám az rettenetesen leuralt engem, hogy úgy mondjam, mint unokát. A számba rágta a világot, hogy az milyen. És akkor megjött néha nagyapa, aki pontosan tudta, hogy milyen az ő világa, de valahogy ez nem volt kérdés. Tehát nagymama mindig mondta, hogy jaj, a nagyapád, ó, hát az nem is tud okos dolgokat mondani, majd én elmondom. A férfi sátor az egy közösség, eleinte egyetlen egy sátor volt. De aztán kiderült, hogy olyan sokan vagyunk, hogy a megosztásokon, ami az összejövetelünk legfontosabb része, már nem tud beszélni kellő hosszúságban senki, tehát akkor kitaláltuk, hogy jó, akkor osszuk szét. És ma már inkább kisebb csoportok működnek, mint sátrak. Arról van szó, hogy én elmondom, hogy a elmúlt összejövetelünk óta mi történt velem. A férfiak nem tudnak beszélni. Hát itt lehet megnyilatkozni. Másik nagyon fontos része a megosztásnak, hogy hát a többiek hallgatják, de nem kezdenek azonnal ötletelni, beleszólni, hogy jaj, te, igen, nekem is volt ilyen gondom, de akkor én ezt és ezt csináltam. Mert lehet, hogy neki ez nem lesz megoldás.
És akkor miből áll még egy összejövetel?
Mi rivalizálni szoktunk. A férfi embernek ez lehet, hogy áldása, lehet, hogy átka. A férfi ember legelemibb nyelve a versengés, a rivalizálás. Ezt ma a társadalom nem kezeli a megfelelő módon. Tehát a férfiak számára a rivalizálás az egy egyre szűkebb, kijelölt kis hátsó udvari pálya. Tehát gondolok a sportra például. Kifejezetten szándékkal azzal kezdjük az összejövetelünket, bizony mi rivalizálunk, íjászunk, ostorral próbálunk eltalálni valamit. Tehát ezek olyan eszközök, amelyek végtelenül zsigeriek, hogy úgy mondja. A férfi ember valójában az egyszerűségért nagyon hálás tud lenni. Tehát ilyenkor előkerülnek a vidékről kapott disznótoros, ha van, de ha nincs, akkor eszünk kenyeret, szalonnát, bensőséges állapotba tudunk kerülni a megosztáshoz. És akkor ekkor jön a megosztás, amiről már volt szó, illetve a végén énekelni szoktunk. Nagyon fontos a módszer, tényleg nagyon fontos a módszer, de Jézus Krisztus se azért szeretjük, mert ő egy jó tréner volt, ugye? Hanem meg tudott fogalmazni olyan válaszokat az élet nehéz kérdéseire, amiből lehet okulni. Akármilyen sztár valaki egyedül, közösség nélkül nem tud kibontakozni. Rengeteg filozófia és ideológia tanít arról, hogy kinek kit szabad megölni, kihasználni, tönkretenni. Hát minden ideológia erről szól, gondoljuk végig. Kijelöl egy társadalmi csoportot, akinek szabad a másik társadalmi csoportot kibelezni, tönkretenni, lenyomni, megalázni, stb. Ma is gyártódnak ilyenek. Az evangélium az egyetlen, ami arról szól, hogy miért ne öljük meg a másikat, és hogy ezt hogyan kell csinálni. Most ez valahogy annyira nehéz tananyag, hogy ez valahogy nem megy bele az agyunkba.
Ebben a férfi sátorban ez mennyire hangsúlyos?
Rájöttünk, hogy a kereszténység az az egyik legfontosabb adomány, amink ma van. A másik a magyarságunk és a férfi létünk. Tehát mi úgy fogalmaztuk meg, hogy a férfi sátor három oszlopon áll, és ezek közül a legfontosabb a kereszténységünk. Mert nem találtunk erősebb oszlopot, ami minket, mint közösséget megtartana. És ebbe benne van az áldozat vállalása. Mai világot, a közösségeket látszólag olyan dolgok tartják össze, aminek nincs köze az áldozat vállaláshoz. Mi rájöttünk, hogy itt a modell. A kereszténység tanít meg áldozatot vállalni, és egy ilyen közösség működése, áldozatvállalás nélkül teljesen reménytelen dolog.
És ez miben nyilvánul meg az áldozatvállalás?
Mély elkötelezettség a másik ember felé.
Említette, hogy az ökumené, tehát ez egy ökumenikus dolog.
Mit? Nagyon szeretnénk keresztények lenni. Tehát mindenki cipeli a maga problémáját, hogy ő melyik felekezetből jött, de amikor itt együtt vagyunk, ez itt közöttünk semmiféle gondot nem okoz. Hogy a mi megosztásunkon nők nincsenek ott. De nem azért, mert mi haragszunk a nőkre, hanem azért férfi ember retardált lélek. ha egy nő is ott van, elkezdi magát produkálni. És már régen nem arról szól az összejövetel, amiről kéne. A nők pillanatok alatt kiosztják, hogy ó, hát itt ezt kell csinálni, és a férfi ember meg ilyen rémülten néz, hogy hú, hát ja tényleg, hogy én milyen hülye vagyok, hát tényleg ezt kellett volna csinálni, nekem nem is jutott eszembe. Tehát a férfiaknak idő kell, és egyfajta zavartalanság kell ahhoz, hogy megfogalmazzák magukat. És utána boldogan mennek haza a családok, mindannyian családos emberek vagyunk, gyerekeket nevelünk. Számítunk olyan hittanárokra és pedagógusokra, akik érzékelik ezt a problémát, és minket meghívnak.
Előadni például?
Ez nem előadás. Hát? Ez interakció. Tehát ott olyan nagyon egyszerű cselekedet sorral próbáljuk a gyerekeknél megértetni azt, hogy mi az, ami nagyon hiányzik.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Ha valami hiányzik abból a közegből, amiben ma élünk, akkor a példaképek. A romantika korának nyilván kicsit eltúlzó hősi történetei helyett ma a nyomor, a lelkivakság és a kilátástalan küzdelem történetei keringenek. Valahogy olyan gicsesnek is tűnik, amikor valaki csupa szépet és jót mond valakiről. Meg félünk is, hogy biztosan jön majd valaki, aki egy újságcikkben megírja, nem is igaz az egész, mert az illető lopott és csalt, meg egy érdekember. Pedig éhezzük és szomjazzuk azt, hogy végre felnézhessünk valakire. Ma egy régi intézményt mutatunk be, és igyekszünk felhőtlenül szépnek és jónak lefesteni, mert ilyen is volt. Ez a felvidéki Bétel mozgalom és annak árvaházai. Dr. Szenci Lászlót hallhatják.
Édesanyám olyan súlyos beteg volt, kórházba került, nem tudták meggyógyítani. Meghalt.
Ez hol volt?
Komáromba. Heten voltunk testvérek. Nem sokára édesapám is meghalt.
És miben halt?
Ő már bánatában, ugye nem tudta, hogy mit kezdjen a 7 gyerekkel, napszámos volt. Ott maradt a 7 gyerek, én voltam a legkisebb fél éves. 1928-ban Marcellházán megszületik az árvaház. Ha mindenki elmondta magáit, sorra került a Nehézi Károly. Márk evangéliumában van egy ige, hogy aki egy kisgyermek befogad az én nevembe, engem fogad be.
Ki volt Nehézi Károly?
Több helyen volt lelkész, Marcellházára hívták meg, és ő indította el a felvidéki Bétel mozgalmat.
Hol van ez a Marcellháza?
Csallóközben. Komáromtól körülbelül egy 30 kilométerre. Ott indult el a paplakon az árvaház, én voltam az első. Egy Rebeka testvér nevű diakónisza, akit nagyon-nagyon szerettem, sokat írok róla, ő hozott el, de mosdatást a Nehézi Károly végezte.
Hogyhogy?
Tető, ugye piszokba voltunk, ő mosdatott meg minden gyereket, de azt nem engedte át, ezt vállalta, örömmel. Járták a falvakat, meg híre ment annak, hogy 7 gyerek nyomorog. Bátorkeszin, az az én szülő falum, egy olyan vályog viskó, ami ma egy cigány viskónak felel meg. Lényeg az, hogy én oda kerültem. Rebeka nénihez ragaszkodtam nagyon, mert ő olyan anyai szívvel szeretett bennünket, hogy úgy ránéztünk, rátekintettünk, és úgy mosolygott az arca, hogy ma is előttem van.
Mit jelent az, hogy ő diakonissa volt? Mit lehet róla tudni?
Ő cselédlány volt egy csomó megtakarított pénze, odaadta az árvaháznak, és teljesen beöltözve, ilyen diakonissa ruhába, az egész életét oda szánta az árvák. Aztán, amikor megtörtént az áttelepítés, akkor Debrecenbe került, Azután feleségemnek a falujába, Mözsre, ott bibliaórákat tartott, magunkhoz fogadtuk. Akkor otthon gondoztuk, 5 évig élt még a Betesdába, de hogyan? A betegek akartak a környezetébe jönni, mert ragyogott az arca, így mondom, hogy mennyi boldogságot tükröz. Mindenki ott akart lenni a közelében. Nagyon sokat köszönhetek, legtöbbet. Itt van az a kis könyvecke, hogy Tamás bácsa kunyhója. Ebből olvasott fel minden este, hol sírtunk és úgy aludtunk el. Aztán egyszer csak azt mondja, hogy tulajdonképpen mi is rabszolgák vagyunk. Hogy? Hát a bűnnek a rabszolgái. De! És akkor ő megmagyarázta, hogy a rabszolgaságból van szabadulás, és elmondta Jézus Krisztusnak a váltság halálát, hogy ő meg tud bennünket szabadítani. Nem értettük mi akkor ezt még, de érdekelt bennünket, hogy mi ez. Eljött a konfirmációmnak az ideje, 43-ban, akkor kaptam Bibliát, az volt az első Biblia. Olvasgattam a Bibliát, egyszer csak elérkeztem egy olyan igéhez, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem. Csukán Zsiga bácsi, Somorjai Esperes lelkipásztor, az az én lelkiatyám. Azzal úgy elkezdtünk beszélgetni, és ott mondja, értsed meg, téged most keres az Úr Jézus. Imádkozni kezdtünk, megvilágosodott előttem az, hogy ő el akar fogadni. Életem legnagyobb szolgálatára készített fel engem. Négy kottát végig tanultunk, szigorúan minden este 1 óra hossza mandolin volt.
Volt több hangszer is?
Volt, aki gitárral, volt, aki harmonikával.
Az ki ez az Zoli bácsi?
Nevelő volt. Olyan nevelő, aki ott hagyta az orvosi egyetemet, mert szükség volt az árvaházba nevelőre.
Nagyon-nagyon értékes emberek lehettek
igen,
ott.
Igen. A lelkészek is ott fizetés nem volt senkinek sem.
Akkor miből éltek?
Amiből mi? Ennivalót kaptak, ruházatot kaptak, de fizetés ilyen nem volt senkinek sem. Mi meg gyűjtöttük a rongyot, vasat, és abból mentünk el segíteni karácsonykor szegényeknek, időseknek. Szerettünk volna mi is adni a mi kis összegyűjtött pénzünkből.
Reggel áhítattal kezdődött az volt?
Reggel áhítat reggeli, a leckének az ismétlése, úgy mehettünk el az iskolába, hazajöttünk, ha nem vágtak fát a gyerekek, akkor nem volt ebéd.
Csak vágtak fát?
Előfordult, hogy nem. Volt egy ilyen karika, ki volt függesztve a különböző feladat, felső folyosó, alsó folyosó, lépcsőház,
stb. Takarítás.
Takarítás, hálók, és belül meg egy ilyen forgó hang, kis korongon ott voltak a nevek. Annyiból állt a változás, hogy egyet fordítottak, akkor én tudtam, hogy mi a feladatunk. Csukán Zsiga bácsi olyan nevelő volt, valaki elfelejtette fölmosni a folyosót, fölmosta helyette. Egy hétig nem tárgyalt vele. Ez volt a büntetés. Hozzá se szólt. Szóval jobban fájt neki, mint hogyha kapott volna 2 pofont. Verés nem volt. A lelki problémákat meg tudtok vele beszélni esténként. Igazi lelki atya volt. Délután megvolt a tanulási idő, akkor utána helyesírási gyakorlás. Egyszer elmentek ellenőrizni a tanulást. Nem jók voltak az eredmények. Gyerekek, semmi gond. Senki, semmi. 1 órával előbb felkelünk. Halastavat fogunk építeni. 1 óra hosszat építettük a halastavat, kész, most lehet ismételni a leckét. Ennek az volt az értelme, hogy megbecsültük az időt a tanulásra, mindenkinek javult a tanulmányi eredménye. Közben halastó is elkészült. Az volt inkább a hatásosabb, ez a Zsiga bácsi módszere volt. Ha valakinél olyan gondot látott, akkor 4 szem között beszélgetett vele. 44 karácsony második ünnepén hatalmas falragaszok megjelentek Komáromba, hogy minden 16 évet betöltött fiatalnak 3 napi élelemmel meg kell jelenni, mert különben fölkoncoltatik. Megjelentünk, elbúcsúztattak, sírtunk, bőgtünk, de mentem. Együtt imádkoztunk az áruházi testvérekkel, hogy Isten őrizzen meg bennünket, haszontalan voltam. Engedetlen voltam. Csallók az aranyosan megszöktem katonaságtól. Isten káromló, gyalászkodó társaságba kerültünk. Azt mondtam, hogy én ezt nem bírom ki. Hazajöttem. De minden nap bejöttek, kopogtak a nyilasok géppisztolyjal. Én meg hol a szekrény mögött voltam, hol a szekrényben voltam. Bujkálnom kellett, mert ott a helyszínen nagyon lövik. És akkor azt mondta Tóth Kálmán, a Timotos áruháznak a vezetője, hogy nem vállalja tovább azt, hogy én ott bujkáljak, menjek vissza, mert veszélyeztetem a többi árvát. Mit tehettem mást? Megint összetettük kezünket, oda sereglettek a kis árvák, Zsiga bácsi, azzal a gyönyörű énekkel, hogy Isten velünk viszontlátásra harmonikázott, és így búcsúztattunk, sírtunk, éjszaka, sötétben mentem vissza. Nagy baj volt. Őrségben lettem volna beosztó. Lejelentkezem a parancsnoknál, 2 hatalmas pofont lekevert. Fölálltam, összekaptam magam, megköszöntem a 2 pofont. Örülj annak, hogy nem állítalak hadbíróság elé. És olyan ígéket kaptam, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javokra van, ha nem hisznek, bizony meg nem maradtok. Tűz és fal leszek körülötte. Éger városába voltunk, és összecsomagoltak bennünket, de még nem értünk ki a városból. Irgalmatlan nagy szőnyegbombát kapott a város. Minket éppen hogy csak el nem ért, de mi már akkor a vagonokba voltunk, és jöttünk kifelé. Mondom a gyerekeknek, látjátok, mi van? Tűz és fal lett körülöttünk, mi megmaradtunk. Vége lett a háborúnak, elbocsátottak bennünket, 3 összebarátkoztunk, 3 hittünk és bíztunk. A többi 197 elindult az oroszok felé. Annak egy része Szibériában van még ma is. Mi meg elindultunk nyugat felé. A csodák sorozata történik, megszólal magyarul az amerikai tiszt. Mondja, önök nem foglyok, lengyel táborba kapnak élelmet, menjenek el, polgármesterhez ott kapnak civil ruhát. Befogadtak bennünket egy nagyon komoly evangélikus hívő család. Annyiszor megtapasztaltuk azt, hogy nyilvánvaló, hogy Isten velünk van. Nem volt ennivaló. Egy szem semmi. Erdei sóskát találtunk, boldogan ettük, és én meg egyre mondom, gyerekek, Isten megígérte nekünk, hogy ő eledelt áld az őt féllőknek, nem fog bennünket cserbe hagyni. Ne beszélte, hülye vagy, hogy ilyen dől, itt fogunk elpusztulni most. Zörög valami. Mi ez? Autózugás. Jön a teherautó, és hozza az élelmet. Na mondom, gyerekek, látjátok? Laci megint igazad volt. Aztán hazaérkeztünk, otthon már vártak. Az Iga bácsi kiment mindig az országútra.
Nézték, hogy jönnek-e haza a gyerekek?
Mert tudták, hogy haza fogok jönni. Ezt minden nap megtették. Egyszer csak látnak, és elénk szaladtak. És ezt a boldogságot, örömet, hogy Isten megőrzött bennünket, ott adtunk hálát az áruházba.
Még az áruházról mesélje már, hogy működött ez az áruház?
Ez az áruház adományokból élt, nyomor volt, mert válság volt. Soha nem volt arra példa, hogy ennivaló nélkül maradtunk volna, illetve volt. 6 ilyen hatalmas nagy kenyeret szoktak sütni, és akkor egyszer csak 3 sütöttek. És megkérde az egyik gyerek, hogy hát miért csak 3 sütnek? Azt mondja, azért, mert nincs liszt. De az asszonyok mindent előkészítettek, mintha lenne liszt. megtették a kovászt, kerden állva imádkoztak a felnőttek. Mi még akkor nem tudtuk, de mi is összetettük a kis kezünket, és mi is imádkoztunk, hogy Uram, könyörülj rajtunk. Vége az imádságnak, zörög a szekér. Feleségem falujából, negyedről jön egy megrakott szekér, tele minden élelemmel, liszttel. Mi csak néztünk nagyot. Hát ilyen Istenünk van nekünk, ilyen gondoskodó atyánk.
Erre jól emlékszik személyesen.
Kisgyerekek voltunk, de mindenki sírt. És akkor a Bibliát egyre szorgalmasabban olvastuk, nem csak én, többen is.
De ez azt jelenti, hogy ennyire be voltak vonva az áruház életében. A gyerekek előtt zajlott ez, hogy van kenyér, nincs kenyér. Igen. Hány gyerek volt ott?
60.
60 gyerek ott
60
ült?
60 gyerek. 60 gyerek. Aztán ez a 60 szétvált, mert a lányokat elvitték a Leivai áruházba. Amikor én elértem a 10 évet, elvittek Komáromba, amikor megépült a komáromi áruház. Tehát 3 áruházat tartott fönn a Bétel mozgalom Nehézi Károly vezetésével. Kiskoszmáj, Léva, Komárom. Minden pontosan nyilván tartottak, hogy honnan milyen adományok érkeztek.
Marcellházán még csak a lelkész lakásában volt ez?
Csak a lelkész lakáson volt. Annyi árba jött össze, hogy nem volt hely. És akkor imádkoztunk, hogy Isten gondoskodjon egy olyan helyről, ahol az árvák nagyobb létszámmal lehetnek. És egy kis gyerek olyan bátor volt, hogy Úr Jézus, én azért könyörgök, hogy egy emeletes épületet adj nekünk, de legyen ott sok gyümölcsfa is.
Emlékszik erre az imára?
Igen, és őt hallgatta meg Isten. Akkor Kiskoszmájon egy Gorófi kastélyt a Barsi Egyház megye segítségével megvásároltak. Nehézi Marcellházáról Kisújfalura került, és Kisújfaluról irányította. Eljött meglátogatni bennünket, mindig egy mesét mondott, aminek az volt a cím, a Táltus Csikon. De ez mindig evangéliummal végződött. Következett a komáromi áruház építése. Nem volt pénz, semmi. És akkor imádság, adakozás, és kézimunka. Volt, aki azt vállalta, hogy az állomásról behozza az építőanyagot. Volt, aki fuvarral, volt, aki kézimunkával. Az egész épület úgy épült fel, hogy adakozásból nem adott hozzá az egyház semmit. Lépésről lépésre nagyon gyorsan fölépült. Most újraépítik. 50 idősnek lesz az otthona.
Hogy telt ott egy nap annak idején, vagy hogy tanultak? Hogy volt az élet?
Egy nagyon aranyos tanítom volt.
Oda járt a tanított? Helybe volt az oktatás?
Helybe volt. Én az első padba ültem, és nagyon sokszor elaludtam. Na, akkor megsimogattam fejemet, nagyon sokszor elbeszélgetett arról, hogy ő hogyan tanult. Szegények voltak a szülők, nagyon szorgalmasan kellett tanulnia, ugye semmi nem volt a tarisznyába. Csak áruálkodó palavesző, meg egy palatábla. És egyszer én nagyon megbetegedtem. 41 fokos lázam volt, kórház meg orvos 15 kilométerre volt, Léván. A tanítom megtudta, azt mondja, hogy visz kerékpáron, bebugyoláltak kendőbe, föltette a kalapot, és mentünk hegyen, völgyön, és ahogy egy lejtőn gyorsan ment a kerékpár, a kalap leesett a fejéről, szurok sötét volt este. Igyekezett megmenteni, hogy odaérjünk az orvoshoz időben. Megérkeztünk, 2 hétig ott voltam, és vártam, hogy jön, értem a tanítom, nem jött. Megtudtam, hogy beteg. Agyhártya gyulladással megbetegedett, nem sokára meghalt. Akkor én megint végig sírtam. És amit utoljára mondott, az nagyon fontos. Azt mondja, örülök, fiam, hogy meggyógyultál, légy helyettem tanító. Itt a hivatásom. Képzőt pápán végeztem, szomszéd faluba, 2 tornyulakon adtak sorkosztot, és naponta 10 kilométer tettem meg, oda-vissza, mezítláb. Egy pár cipőm volt, azt a nyakamba akasztottam, hogy ne kopjon a talpa. Az a család, aki befogadott, szegény tanító, de befogadtak, mert ő is a Timoteus társasághoz tartozott. Amikor én este hazamentem, mert délután volt a tanítás, először dolgozni kellett a kertben. Amikor aztán öntöztünk, meg kapáltunk, meg minden, akkor utána olyan vékony kis szelet kenyér, nem is tudnék én olyan vékonyat, meg vékony kis szalonna, úgyhogy rengeteget éheztem. A kéttornyolnoki református testvérek ezzel a sorkosztal megoldották egy évemet. Akkor voltam a pápai konviktuson is, akkor egyszer kaptam egy nénitől 500 forintot, 5 havi fizetése egy pedagógusnak. És az volt a levélben, hogy azért küldi, hogy minden tanítónak kell, hogy órája legyen. Tehát én ezen vegyek magamnak órát. A pápai kollégiumban fejadagot kellett leadni. Az osztályfőnököm hozott egy kocsit, dr. Bicók Ferenc, rajta kosarak, és járt a pápa városát, és összegyűjtöttük a fejadagot. Utána legátusnak küldtek tanítóképzős létemre a pápai teológia 26-szor kiküldött a szószéken prédikálni. Igen, ám, de nekem kellett megírni a prédikációt. Föl kellett mondani, és mindig írtak véleményt a lelkészek, hogy hogyan szerepeltünk.
Még itt elhangzott az árvaházi napok, hogy ez hogy volt?
Az árvanap az volt, hogy csak a fiúk. Téli időben, nagyon-nagyon hidegben elindultunk Vágmenti, Sók, Negyed, Deáki, és így tovább, azokba a falukba, ahol szívesen fogadták, és akkor mi ott egy kis műsort adtunk, családoknál voltunk elhelyezve. Én például bizonyságot tettem, akkor már túl voltam a németországi úton, el tudtam mondani. De gyalog mentünk, 30 kilométer, vissza is 30 kilométer, Rebeka testvér is gyalog. Kialakult egy ilyen törzsgárda, akik rendszeres adakozással segítették az árvaházat. Amikor már kikerültem az árvaházból, én még akkor is visszajártam, ez 2 kilométert jelentett, ez már akkor oroszok voltak, és egyszer olyan közösségi óra volt, hogy én vidáman mentem haza, fütyörészve énekeltem, hogy dicső személyed, mely velem jár. Rengett az éjszaka, és egyszer csak kinyílik egy ablak, kihajol egy asszony. Fiatal ember, ezt az éneket én is tudom. Hát mondom, figyelj ide, akkor énekeljük ketten. Ketten elkezdtük énekelni, zengettek, közben törődtünk azzal, hogy oroszok mászkáltak, vagy nem. Ennyire tudott az íge élni az emberben, áttüzesített, semmivel nem törődtünk, csak hogy mi Isten üzenetét a szívünkbe hordoztuk.
Hárfa húron áll a dallam pendül, Uram, adtál győzelmet nekem. Ifjú hajkán hála hínek csendül, életem neked köszönhetem. Kősziklám vagy szikla menedékem, nálad lakik minden oltalom. Megszégyenül büszke ellenségem, hatalmadban mindig bízhatom.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.